Ez a Híradó pénteken, Szőlősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Jön a harmadik rezsicsökkentés. A miniszterelnök bejelentette, hogy már dolgoznak a részleteken. Nőtt az ipari termelés Magyarországon, 6%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Tárgyalóasztalnál az ellenzék képviselői és az államfő Ukrajnában, az utcákon továbbra is ezrek tüntetnek. Bízunk benned, új vetélkedővel jelentkezik az M1, ma este a világbajnok magyar férfi párbaj törcsapat játszik. Lesz harmadik üteme a rezsicsökkentésnek, jelentette be Orbán Viktor a Polgári Magyarországért díj átadási ünnepségén. A kormányfő azt mondta, a következő rezsicsökkentés részletein már dolgozik a Fidesz frakció vezetője. Orbán Viktor hozzátette, hogy a magyar gazdasági modell sikeres, ezt az elmúlt év látványos gazdasági eredményei is bizonyítják.
Számomra az elmúlt év legnagyobb sikere és eredménye az a példátlan összefogás, amellyel az évszázad árvízén úrrá lettünk. Azokban a napokban Magyarország a legszebb arcát mutatta meg.
A miniszterelnök a Polgári Magyarországért díj átadási ünnepségén úgy fogalmazott, a nyári árvíz idején tapasztalt összefogás sikere felbátorította a fáradó félben lévő Magyarországot, és ezután jönni kezdtek sorban a látványos gazdasági eredmények.
Megszabadultunk az IMF szorításából, évtizedek után először csökkentettük összesen 20%-kal a rezsiköltségeket, rekordmélységbe szorítottuk az inflációt, beléptünk az észszerű béremelések korszakába, szárnyal az exportunk, és bekövetkezett a növekedési fordulat, mégpedig a várakozást felülmúló adatokkal és jövő évre szóló kilátásokkal.
Orbán Viktor azt mondta, van magyar modell, amely sikeres. Ez bizonyítja, hogy annak több elemét számos európai ország is átvette, példaként említette a különadók bevezetését, a közmunkához kötött segélyezést, a nyugdíjrendszer átalakítását és a rezsicsökkentést.
Jó érzés, hogy végre annyi év után nyugodtan, kellő mértéktartással, arányérzékünket megőrizve, sőt, az adventhez méltó csendben arra gondolhatunk, magunk is elhihetjük, hogy volt értelme a küzdésnek. Erőt és bátorítást meríthetünk, hogy ne hagyjuk félbe, amit elkezdtünk, és kedves barátaim, nem is fogunk megállni. Két sikeres rezsicsökkentés után érdemes meglépnünk a harmadikat is. A frakció vezető úr már dolgozik is rajta.
A miniszterelnök közölte, Magyarország az elmúlt évben nagy dolgokat vitt végbe, és ebből mindenki kivette a részét. Ezért köszönetet mondott az ország minden polgárának, majd beszédét a szokásos fordulattal zárta.
Azok a hősök, akiket ma kitüntettünk, millióknak a képviselői, akikre büszkék vagyunk. Tisztelet és köszönet a hétköznapok hőseinek. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!
Orbán Viktor miniszterelnök beszédét teljes terjedelmében az Estében láthatják, ma 22 óra 20 perckor. Három magánszemély és egy szervezet megosztva kapta idén a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést Mádl Ferenc államfő özvegye, Mádl Dalma adta át Szilvágyi Gergelynek, aki kerekesszékből segítette a homokzsákok töltését a Dunai árvíz idején. Füsi Csabának és Miletics Andreának, akik honvédként az árvíz idejére tervezett esküvőjüket halasztották el, hogy a gáton segíteni tudjanak, valamint a kárpátaljai Dercen község egyházi önkéntes tűzoltóinak, akik szintén segítették az árvízi munkálatokat. Idén eddig csak nem 100 ezer forint megtakarítást jelentett a rezsicsökkentés annak a hattagú családnak, amelyet a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője látogatott meg. Németh Szilárd hangsúlyozta, ez is azt bizonyítja, hogy a rezsicsökkentés minden családhoz eljut, minden magyar családnál több pénz marad. Elemzők szerint a lakosság ilyen mértékű megtakarítása a gazdaság növekedését segíti.
Egy év alatt megvan a nyári üdültetés. Tehát ne mondja nekem senki azt, hogy ez nem jelent semmit.
100 négyzetméteren él négy generáció együtt Palojtaiéknál. A család hat tagú, a közüzemi díjak januári és júliusi mérséklése után csak nem 100 ezer forintot takarítottak meg ebben az évben.
Nekem nagyon kicsi nyugdíjam van, én nekem művész nyugdíjam van. Gyakorlatilag ez a megtakarítás négy havi nyugdíja. Tehát ki lehet számolni, hogy ez mekkora segítség.
A Fidesz rezsicsökkentési munkacsoportjának vezetője, miután leellenőrizte a számlákat, azt mondta, a palojtai család példája is bizonyítja, hogy a rezsicsökkentés mindenkihez eljut.
Íme a bizonyság arra, hogy a rezsicsökkentés az minden családhoz eljut. mindenkinél több pénz marad, minden magyar családnál több pénz marad.
A rezsicsökkentés januárban kezdődött. Akkor 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távhő. Második lépésben júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvízszippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja mérséklődött 10%-kal. Novembertől ismét a gáz, az áram és a távhő ára csökkent, további 11,1%-kal. Tűzifával segít a kormány azokon a családokon, akik nem gázzal fűtenek, és így kevesebb pénzt tudnak csak megspórolni a rezsicsökkentéssel. A Somogy megyei Hajmáson Kovácsék 2 köbméternyi szociális tűzifát kaptak. Enélkül ma már nem tudnának befűteni.
Éppen az utolsó kis fa lett elfűrészelve, bár akkor hát nagyon jó jött az ünnepekre.
Somogyban összesen 7000 család jut tüzelőhöz 140 millió forint értékben.
Számosan vannak szociálisan nehéz helyzetben lévő családok, akiket nem érintett a rezsicsökkentés, tekintettel arra, hogy nincsen vezetékes gáz a házukban. Nekik akartunk mindenképpen segíteni.
A támogatás a rászoruló családoknak több 10 000 forint megtakarítást jelent. Ennyivel csökken a rezsiköltségük.
Nőtt az ipari termelés Magyarországon, októberben az ágazat teljesítménye 6%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártás és a hozzá kapcsolódó beszállítói ágazatok, valamint az élelmiszeripar eladásainak köszönhető.
Évente 10 000 tonna szalvéta, kereskedelmi törlőkendő és toalettpapír készül a lábatlani papírgyárban, ahol most egy 2000 négyzetméteres üzemcsarnokot adtak át. A 2,5 milliárdos beruházás 20 új munkahelyet teremtett. Az infrastruktúráért felelős államtitkár azt mondta, ez a beruházás jól mutatja a kormány céljait, vagyis hogy a kis cégek megerősödjenek és új munkahelyeket hozzanak létre.
Elsősorban ezekre a beruházásokra van szükség, éppen a beruházások visszaesése volt a válságnak a fő okozója. Most elértük azt, hogy kis és középvállalkozói szektor mer vállalkozni, bátran beruházásokba fog, munkahelyeket tud teremteni, és gyakorlatilag ezek hosszú távú munkahelyeket hoznak létre.
És hozzájárulnak az ipar teljesítményének javulásához is. Mint ahogy az Audi gyár is jelentős szerepet játszik abban, hogy éveleje óta fokozatosan jobb teljesítményt mutat a magyar ipar. A gyár most egy új, csúcs technológiájú információs rendszerrel felszerelt autót adott át a győri rendőrkapitányságnak. Thomas Faustmann, az Audi ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy jövőre a járműgyárban már 125 000 új autó készülhet. A KSH friss felmérése szerint októberben 6%-kal nőtt az ipar teljesítménye. Most is a járműgyártás húzta felfelé az ágazatot, hiszen csak nem 30%-os növekedést ért el az elmúlt év októberéhez képest. A híradónak nyilatkozó elemző szerint az ipar fellendülése most már tartósá válhat.
A kedvező tendencia már évele óta tart, és a rendelés állomány drasztikusan növekszik folyamatosan. Csak nem 25%-kal nőtt októberben éves alapon, és ez arra enged következtetni, hogy a következő hónapokban is fennmaradhat, sőt, erősödhet az ipar jó teljesítménye, és ez összességében a magyar gazdaság számára is kedvező.
És még kedvezőbb lehet, ha ma még gyengében teljesítő számítógépgyártás, valamint az elektronikai és az optikai ipar is felzárkózik a járműgyártás mellé.
Több 10 milliárd forintos hitelkeretről állapodott meg Magyarország az Európai Beruházási Bankkal. A pénz nagy részéből a kis és közepes vállalkozásokat támogatják, a többit az államigazgatás modernizálására fordítják. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kedvező feltételű hitelek jelentősen javítják az ország versenyképességét, és jelentős kamat megtakarítást eredményeznek a magyar állam számára.
Ebben a békéscsabai üzemben különleges robotokkal készítik, egyebek mellett a BMW legújabb elektromos autójához az alumínium váltóházakat. A cég 20 éve családi vállalkozásként kezdte egy kovács műhelyben, ma már a világ legjelentősebb autóüzemeinek gyártanak alkatrészeket. A termékek zömét tehát külföldre viszik. Az ehhez hasonló vállalkozásokat támogatja az a hitelszerződés, amit az Exim Bank kötött az Európai Beruházási Bankkal. A 100 millió eurós, vagyis nagyjából 30 milliárd forintos hitelt arra szánják, hogy elősegítsék a hazai és kis és közepes vállalkozások külföldi piacra jutását. Így a magyar gazdaság teljesítménye is javulhat.
az export lehetőségeink további bővítése a legfontosabb cél, és ennek a forrásnak a legfontosabb célzott köre a magyar KKV szektor, amely közvetlenül is megjelenik az export piacokon, illetve beszállítói tevékenységével járul hozzá a magyar export szektor teljesítményéhez és versenyképességének növeléséhez.
Egy másik 50 millió eurós, azaz 15 milliárd forintos hitelszerződést is aláírtak, amit a kormány a közigazgatás korszerűsítésére, teljesítményének javítására használ majd fel.
Rendkívül fontos a közszolgáltatások minősége, az állami adminisztráció minősége, milyen színvonalú. Ez versenyképességi tényező, de ezen túlmenően a mindennapi élet, az emberek mindennapi gondjainak, problémáinak megoldásában fontos tényező.
A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, nagyon kedvező feltételekkel vették fel a hiteleket.
Úgy gondoljuk, hogy ez által Magyarországra hozott források, és az így felhasznált források jelentős mértékben tudják javítani a gazdaságunk versenyképességét.
A szakminiszter szerint a hitel megállapodással javul az adósságszerkezet, és jelentős kamatmegtakarítás érhető el.
Antal József öröksége ma is ható erő. A Magyar Parlamenti Demokrácia intézményei a néhai miniszterelnök áldozatos munkájának köszönhetően szilárdultak meg, mondta Orbán Viktor az egykori kormányfő halálának 20. évfordulóján a parlamentben. Antal Józsefre családtagjai, barátai, volt miniszterei és munkatársai emlékeztek.
Volt és jelenlegi köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek és családtagok emlékeztek a parlament felsőházi termében a rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnökre, a 20 éve elhunyt Antal Józsefre.
1990-ben Magyarország kilépett tehát a hazugság zsákutcájából.
Kövér László igazi államférfinak nevezte a néhai miniszterelnököt, aki a demokrácia iránt mélyen elkötelezett volt, és akinek meggyőződése volt az is, hogy a magyarok sorsközösségét megőrzik az államhatárokon és földrészeken átívelő, elszakíthatatlan nyelvi, kulturális és lelki kötelékek, és ezt a rendszerváltozás utáni demokratikus politikának is figyelembe kell vennie. Ezért is vallotta magát lélekben nem 10, hanem 15 millió magyar miniszterelnökének.
Antal Józsefnek nem voltak illúziói. Pontosan felmérte, hogy mire vállalkozik, hogy mennyire nehéz lesz a szocializmus 4 évtizedes hazugságának zsákutcájából kijelzetni az országot.
Orbán Viktor azt mondta, Antal József öröksége ma is ható erő. A kormányfő hozzátette, a Magyar Parlamenti Demokrácia intézményei a néhai miniszterelnök munkájának köszönhetően szilárdultak meg. Orbán Viktor kijelentette, Antal Józsefnek jutott az a feladat, hogy felébressze Magyarországot a kádári korszak kábulatából.
A legvidámabb barak kádári Magyarországa valójában egy 10 milliós átnevelő tábor volt, ahol az embereket leszoktatták a politikáról, leszoktatták a nagy tervekről, miközben arra tanították őket, hogy a legjobb nem kilógni a sorból, a szürkeségből ugyanis még sosem volt baj.
A néhai miniszterelnök felesége azt mondta, megható volt számára, milyen sokan rótták le tiszteletüket 20 éve Antal József ravatalánál.
A méltatlan, igazságtalan támadások miatt, amelyek miniszterelnöksége idején érték, soha nem gondolta, hogy ilyen sokan megértik nemzete iránti elkötelezettségét, elismerik szolgálatát.
Antal József kormányzása idején lett Magyarország tagja az Európa Tanácsnak és több európai intézménynek is. Miniszterelnöksége alatt kivonultak a szovjet csapatok, megszűntek a szocialista tábor katonai és gazdasági tömörülései. Magyarország kezdeményezésével pedig létrejött a Visegrádi Országok Együttműködési Csoportja. Miniszterelnöksége első napjától betegséggel küzdött, 1993. december 12-én hunyt el.
Kós Károly szobrot avattak a fővárosban. Az erdélyi származású építész, író és grafikus 130 éve született. Kövér László az országgyűlés elnöke ünnepi beszédében úgy fogalmazott, Kós Károly elkötelezett, tevékeny helytállása, embersége és magyarsága példaadó minden magyar nemzedék számára. A Magyar Művészeti Akadémia konferenciáján a testület elnöke Fekete György arról beszélt, hogy olyan történelmi időket élünk, amelyekben szükségesek a követendő példák, és Kós Károly ilyen volt. Azoktól, akik a legjobban keresnek, magasabb összeget kérnének a szolidaritás érdekében. Ezt mondta Bajnai Gordon, amikor bejelentette, a jelenlegi 16%-os egykulcsos adó helyett két adókulcsot vezetnének be, ha ők kerülnének kormányra. A Fidesz szerint Bajnai Gordon valójában adóemelésre készül, és ugyanazt a kudarcos adórendszert vezetné be, amelyik 2010 előtt működött.
Az egykulcsos adó ellen gyűjtötték az aláírásokat az Együtt PM Szövetség aktivistái a fővárosban. Bajnai Gordon azt mondta, másfél hónap alatt összesen 97 ezer aláírás jött össze a jelenleg érvényes egykulcsos adó ellen.
Adórendszerváltást szeretnénk.
Igazságos és munkahelyteremtő adórendszert vezetnének be a programjuk szerint. Ezt mondta Bajnai Gordon. Ennek részeként a mostani 16%-os mellett egy magasabb adókulcsot is bevezetnének, és visszaállítanák az adójóváírást.
Ez fájni fog.
Bajnai Gordon november elején a pártszövetség jelöltjeinek bemutatásakor beszélt arról, mindig készek megtenni a nemzetért azt, amit kell. Akkor is, ha, ahogy ő mondta, fájni fog.
Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Azt mondta, az Együtt PM több politikusa akkor arról beszélt, Bajnai Gordon gazdasági intézkedésekre is utalhatott, példaként említették az egykulcsos adó megszüntetését.
Ennek a pontos mértékét viszont csak akkor fogjuk tudni megmondani, ha látjuk a költségvetés számait.
Bajnai Gordon most azt mondta, az emberek 8-10%-ának, vagyis a legmagasabb jövedelműeknek kellene több adót fizetniük a mostaninál. Azt is mondta, még nem tudják pontosan hány százalékos lenne a második adókulcs, de a 2010 előttinél biztosan alacsonyabb. Bajnai Gordon úgy látja, valójában azok is nyernének, akik több adót fizetnének.
Akik a legjobban keresnek, tőlük egy valamivel magasabb, mondjuk így egy szolidaritás érdekében egy magasabb összeget kérünk, majd adóban, de még mindig ezzel a magasabb összeggel is, magasabb adókulccsal is nyertesek lesznek, tehát nem veszítik el mindazt a nyereményt, amit a mostani rendszer adott nekik, annak egy részét fogjuk elkérni tőlük azért, hogy cserébe egy növekvő országot teremtsünk. Valójában ők is nyerni fognak.
Úgy látszik, hogy Bajnai Gordon készen áll az adóemelésre.
Bajnai Gordon hazug aláírásgyűjtést folytat a mostani adórendszer ellen, de valójában adóemelésre készül, ezt mondta a Fidesz szóvivője. Zsigó Róbert szerint Bajnai Gordon el akarja törölni Európa legalacsonyabb 16%-os adókulcsát.
Fájni fog a kiskeresetűeknek, fájni fog a családoknak, és fájni fog a munkavállalóknak, mert a bankadó kivezetésének az árát megint velük fizettetné, meg ugyanúgy, ahogy tette ezt 2010 előtt is.
Zsigó Róbert azt is mondta, a jelenlegi alacsony adókulcs idén 540 milliárd forintot hagyott a munkavállalók zsebében, a családi adókedvezmény pedig két év alatt 180-180 milliárdot.
Személyes és az internetes közösségi kommunikációra építi kampányát az MSZP, ezt mondta Mesterházi Attila Székesfehérváron. Az MSZP elnöke hozzátette, kampányuk egyik része a kormány tévedéseire, hibáira hívja fel a figyelmet, míg a másik része arra, hogy mit csinálna az MSZP másképp, és kik lehetnek politikájuk nyertesei. A helyi önkormányzat Fidesz frakciójának vezetője szerint a Fejér megyei emberek egyszer már nemet mondtak a baloldali politikára, és most sem kérnek belőle. Tóth Erika kijelentette, 2010-ben azért szavazták le a baloldalt, mert kormányai alatt hatalmas méretűvé vált a munkanélküliség, az országot az elszegényedés és az eladósodás jellemezte. Tárgyaltak a szocialisták a Bajai Hamis videó egyik készítőjével, Körös Gusztávval. A férfi ügyvédje Bárándi György azt mondta Szanyi Tiborral abban maradtak, hogy a szocialista politikus megkeresi majd Király Györgyöt, az MSZP sporttagozatának alelnökét. Körös Gusztáv állítása szerint a videó elkészítését Király György rendelte meg, aki ezt cáfolta. Körös Gusztáv korábban bejelentette, hogy a videó szereplőivel együtt kártérítést követelnek az MSZP-től.
Az ügyvéd úr Szanyi úrral már le is ült.
Ügyvédje már tárgyal Szanyi Tiborral, az MSZP elnökségi tagjával a kártérítésről, ami szerinte járna neki és a hamis bajai videóban szereplőknek. Ezt csütörtökön mondta Körös Gusztáv, a felvétel egyik készítője a ma reggelben. Állítása szerint a videó tönkretette az életüket.
Szanyi Tibor úrral így van, tehát folynak a tárgyalások. Az ügyvéd úrral megvan az az összeg, amit úgy gondoljuk, hogy ez járna annak a hat embernek. Erről az összegről most hagyd ne beszéljek.
Amennyire én ismerem ezt az esetet, közünk nincs hozzá.
Szanyi Tibor viszont péntek reggel azt mondta, a szocialista pártnak nincs köze az ügyhöz, de az MSZP elnökségi tagja azt elismerte, felkereste őt Körös Gusztáv ügyvédje, hogy az eset békés lezárásáról tárgyaljanak.
Én jobb szeretném, hogyha először az ügyvéd úr meggyőződne arról, hogy az ügyfelének mi is a tényleges problémája, és körülbelül itt le is csaptuk a dolgot, ő mondta, hogy jó, persze, persze, én még azt is felajánlottam neki őket, hogyha esetleg tőlünk bárkivel ő akar konzultálni, én szívesen előkészítem a dolgokat.
Nem tudok rá semmit se.
Ezt mondta Mesterházy Attila pénteken Székesfehérváron, amikor azt kérdeztük tőle, kezdeményezette már egyeztetést a párt vezetésével Szanyi Tibor. Valamennyi a témához kapcsolódó kérdésünkre csak szűkszavúan válaszolt. Arra pedig, hogy állnak-e a perelé, még ennyit sem mondott.
Tehát ezek szerint akkor kijelentette, hogy az MSZP az áll a perelé. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Körös Gusztáv ügyvédje Bárándi György azt mondta, Szanyi Tiborral abban maradtak, hogy a szocialista politikus megkeresi majd Király Györgyöt, az MSZP sporttagozatának alelnökét. Ő volt az, aki bevitte a hamis bajai videót az MSZP székházába. Körös Gusztáv állítása szerint a videó elkészítését is Király György rendelte meg.
Ő minden esetre pontosan tudja állítólag, hogy mi történt és hogyan. Hát azért gondoltuk a Szanyi Tiborral együtt, hogy megkérjük, hogy mondja el nekünk, hogy mi volt.
Király György még októberben közleményben cáfolta, hogy ő rendelte meg a videót. Azóta hiába kerestük telefonon, ezért most személyesen próbálkoztunk az irodájánál.
Király úrnak tárgyalás, hogy nem tudja önöket fogadni.
Mikor lesz szabad, Király úr?
Nem fogalmam sem tudom.
Telefonon tudjuk őt keresni?
Próbálják meg, nem tudom
körülni. Ezek után is próbáltuk telefonon elérni az MSZP sporttagozatának alelnökét, sikertelenül.
Az embereknek a családjuk is tönkrement, tehát a mindennapos életjük veszélyeztetve van.
Körös Gusztáv, a bajai felvétel egyik készítője, november végén beszélt arról. Társaival együtt kártérítést követel a HVG-től és az MSZP-től. Azt állította, a szocialista párt rendelte meg tőlük a bajai videót, de azt ígérték, hogy oktatófilm lesz, ami nem kerül nyilvánosságra. A videót viszont a párt akkori kommunikációs igazgatója átadta a HVG-nek. Körös Gusztáv szerint ezzel átverték és tönkretették őket.
A Jobbik kezdeményezi, hogy a jövőben minden devizahitelkárosult ingyenesen perelhesse be a bankját. Z. Kárpát Dániel frakcióvezető helyettes arról beszélt, hogy a károsultak gyakran csak azért nem mennek bíróságra, mert nem tudnák fizetni egy per költségeit. A politikus azt mondta, 20 civil szervezet megállapodott arról, hogy a devizahitelesek érdekében személyesen keresik meg az országgyűlési képviselőket.
Egy egészen újfajta nyomásgyakorlási módszerrel, személyes úton, igen komoly presszió kifejtésével ezek a civil harcosok igenis meg fogják keresni egyesével a képviselőket, el fogják őket számoltatni.
Olyan jelölt támogatására buzdít a hétvégi ásotthalmi időközi választáson a Demokratikus Koalíció egyik tagja, aki korábban arról beszélt, hogy lelőné Gyurcsány Ferencet, a DK vezetőjét. Torockai László szerint ezzel nincs probléma, de a párt elhatárolódik ettől a megnyilvánulástól.
Akkor is Torockaira szavaz, ha Gyurcsány ezért fel is hívja. A Magyar Narancs írása szerint ezt mondta a Demokratikus Koalíció egyik tagja az ásotthalmi polgármester választással kapcsolatban. Márki József a lap szerint azért támogatja a függetlenként induló Torockai Lászlót a fideszes jelölttel szemben, mert ő változást akar a településen. A polgármester jelölt Torockai László ugyanaz, aki 2011-ben egy rendezvényen arról beszélt, hogy agyonlőné Gyurcsány Ferencet.
Én is már nagyon sokszor mondtam, hogy agyonlőné Gyurcsány Ferencet, és még nagyobb szívességet tettük volna a magyarságnak és a hazának, hogyha még 10 éves korában tisztáborban ültük volna magyarok.
Torockai László most azt mondta, örül neki, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának egyik tagja is őt támogatja.
Szörnyűnek tartom azt, hogy embereket azért, mert mondjuk egy baloldali pártnak a tagja, azért felelősségre vonják, mert ők jobban tudják, hogy ásott halmon az itt élő embereknek mire van szüksége.
A Toroczkai László támogató DK-s korábban az MSZP tagja volt. Több társával együtt néhány hete lépett át Gyurcsány Ferenc pártjába. Márki József a híradónak telefonon azt mondta, csak saját nevében beszélt, de ő valóban Toroczkai Lászlónak adta ajánló szelvényét, és vasárnap rá fog szavazni. A Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke cáfolta, hogy támogatják Toroczkai Lászlót.
A Demokratikus Koalíció eddig sem vállalt, és a jövőben sem vállal semmilyen közösséget nácikkal, fasisztákkal, fajgyűlölőkkel vagy antiszemitákkal.
Nem tudjuk minden pillanatban, melyikük mit csinál. Ezt írta az ásotthalmi választással kapcsolatban a Facebookon Szabó Zoltán. A DK politikusa szerint, aki Toroczkait támogatta, nem sokáig maradt tagja a pártnak.
Kijevben továbbra is ezrek tüntetnek és a kormány leváltását követelik. A demonstrációk annak ellenére folytatódnak, hogy a miniszterelnök helyettes bejelentette, Ukrajna hamarosan aláírja a társulási megállapodást az Európai Unióval. Közben tárgyaló asztalhoz ültek Viktor Janukovics ukrán elnökkel az ország politikai erői, köztük az ellenzék is.
Hiába rombolta le szerdán az ukrán rohamrendőrség az Európa párti tüntetők barikádjait a kijevi függetlenség terén. A demonstrálók újjáépítették a torlaszokat törmelékből, fából és hóval töltött zsákokból. Ha újból ide akarnak jönni rombolni, buldózerrel sem lesz egyszerű dolguk, mondja büszkén az egyik barikád építője. Az ellenzéki vezetők az ukrán himnuszt énekelték több tízezer tüntetővel együtt, mielőtt elmentek arra a kerekasztal tanácskozásra, amelyen a jelenlegi ukrán elnök Viktor Janukovics mellett három korábbi ukrán államfő, továbbá politikai pártok, szakszervezetek és a diákmozgalom képviselő is részt vettek. Átadjuk Viktor Janukovicsnak a követeléseiteket. Az, hogy igazságosságot akartok, hogy követelitek, büntessék meg azokat, akik bántalmaztak benneteket. Engedjék szabadon a törvénytelenül fogvatartottakat, és mondjon le az ukrán kormány. Az országnak legyen új vezetése, mondta az ellenzéki vezető. Az ellenzéki tüntetés helyszínétől nem messze az európai téren megkezdődtek az előkészületek a kormánypárt által beharangozott hétvégi több százezresnek szánt ellentüntetés megszervezésére. Eközben Ungváron a több mint két hete tartó diákmegmozdulás résztvevői Magyarország ungvári főkonzulátusa elé vonultak és megköszönték, hogy Magyarország támogatja Ukrajna európai integrációját.
Ukrajna előtt változatlanul nyitva áll az ajtó az európai társulási szerződés szerződés aláírását illetően. Ez a lehetőség Ukrajna előtt ott van. Ha élni kíván vele, Magyarország ezt a folyamatot támogatni fogja.
Kárpátaljai újságírók tiltakozó akcióval vállaltak szolidaritást azokkal a kollégákkal, akiket a rendőrök brutálisan megvertek az utóbbi napokban.
Itthon egy ember életveszélyesen, egy másik pedig könnyebben megsérült a fővárosban, amikor a Lehel téren egy kis teherautó egyelőre tisztázatlan körülmények között felszaladt a járdára. A balesetben könnyebben megsérült az autó sofőrje is, a mentők mindhármukat kórházba vitték. Több településre kiterjedő akciót indított a falopások visszaszorítására a rendőrség Pest megyében. Polgárőrökkel és vadászokkal közösen járőröznek a Gödöllő közeli erdőkben. A falopások az országban évente több milliárd forint kárt okoznak az erdők tulajdonosainak.
Frissen csonkolt fát mutat a Pilisi Parkerdő ZRT munkatársa a Valkó melletti erdőben. A fatolvajok általában derékmagasságban vágják ki a fát. Azért, mert így fűrészelés közben jobban tudnak figyelni, hogy nem jön-e valaki. Mától pedig jönnek. Rendőrök, polgárőrök és vadászok. A Pest megyei rendőrfőkapitányság a gödöllői erdők teljes területére kiterjedő akciót indított a fatolvajok ellen. Azt mondják, ha kell, helikoptert is bevetnek.
Baktól Valkóig terjed Galgahévíz túra területeit fogja el. Elsősorban a Pilisi Parkerdő ZRT területén folyik az akció. 16 polgárőr, 13 rendőr, 4 hivatásos vadász részvételével.
Már az első napon 3 fatolvajt fogtak el. Galgahévíz mellett 8 mázsányi fát vágtak ki. A rendőrök azonban tetten érték őket. A fatolvajok csak ezen a környéken évente több 10 millió forint kárt okoznak.
Évente nagyjából 1000-1500 köbméternyi faanyagot tulajdonítanak el a tolvajok a Pilisi Parkerdő ZRT-től. Ez nagyjából a védekezés költségeit is figyelembe véve 30-40 millió forintos kárt okoz az erdőgazdaságnak.
A tetten ért fatolvajokat lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Gyorsított eljárással bíróság elé állítják őket.
Meleg étellel, tartós élelmiszerekkel és ajándékcsomagokkal segítik a rászorulókat. Karácsony közelettével országszerte és még határon túl is adományokat kapnak a hátrányos helyzetűek. Az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 1000 csomagot küldött Marosvásárhelyre, a Magyar Vöröskereszt pedig meleg ételosztást tartott a fővárosban.
Nagyon szépen köszönjük!
Az udvarfalvi zólyomi családban 11 gyermek van. Nehéz körülmények között élnek. Ők az elsők, akik megkapták az Ökumenikus Segélyszervezet tartós élelmiszerekből és édességekből összeállított ajándékcsomagját.
Örvendek a rizsnek, lisznek, makaronitnak, tehát laskafélőknek, olajnak, mindennek. Hát ez már... Evánc már lők minket előbbre.
A szervezet még csütörtökön indított útjára több mint 1000 ajándékcsomagot szegény sorsú és árva gyermekeknek, illetve időseknek. A kárpátaljai Beregszászra is jutott 100 nehéz körülmények között élő gyermeknek az ökumenikusok ajándékcsomagjaiból. Az ökumenikusok adventi pénzadomány gyűjtéséhez folyamatosan lehet csatlakozni. A 1353-as vonalon hívásonként, illetve SMS-enként 250 forinttal lehet támogatni a szervezet munkáját. Óbudán külhoni és anyaországi magyar családoknak tartott karácsonyi ünnepséget a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége.
Hogy az egészséggel?
Budapesten a nyugati térnél 2000 tányér meleg étellel várták a rászorulókat a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. A menü pásztortarhonya volt kenyérrel és uvarkával.
Nem csak az egy tál étel, hanem már az, hogy a... hogy szeretettel adják, és sokkal többet jelent minden zónál, minden apró ételnél is. De bármi, ami az embernek jól esik, a segítség, az a legfontosabb.
A rászorulók közül sokan csak ilyenkor jutnak meleg ételhez.
Ez is egy valami, egy kedvesség. Sok lehetőségünk van, illetve sok alkalmat próbálunk megragadni, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani, illetve egy picit kedveskedjünk neki karácsony előtt.
A Vöröskereszt munkatársai országszerte várják a tartós élelmiszerek mellett a ruha és pénzadományokat, amiket december 21-ig juttatnak majd el a rászoruló családokhoz.
Már az utolsó simításokat végzi a vasárnapi Jónak lenni jó című műsor stábja. Eddig 15 millió forint gyűlt össze a 1356-os adományvonalon, ahol minden hívással 500 forint jut a rászorulóknak. Vasárnapig nem csak adományokat gyűjt a közmédia, hanem a Katolikus Karitasszal közösen nehéz helyzetbe kerül gyerekek kéréseit is teljesítik.
És nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ezt teljesíteni.
Másfél évvel ezelőtt autóbalesetben vesztette el édesapját és testvéreit is Kovács Vivien. Most azt kérte, hogy találkozhasson és együtt énekelhessen Dolhai Attilával a Jónak lenni jó című műsorban.
Szia, Dolhai Attila, jó, szerintem tegeződjünk. Jó, szia, nagyon örülök, hogy találkozunk. Hello, sziasztok. Hát mit énekeljük közösen?
Vivienhez hasonlóan sokak kérése teljesülhet vasárnap a közmédiában. A jótékonysági akcióhoz egyre több felajánlás is érkezik. Az adományokat december 15-én elárverezik. Licitálni már most is lehet az mtv.hu/jónaklenni jó oldalon, vagy a 061-759-5050-es telefonszámon. Az adományok között van például ez az érme, amit a Vatikánban Ferenc pápától kapott az Emberi Erőforrások Minisztérium államtitkára. Ő ezzel az adománnyal segítene a rászorulókon.
Ha nem is fogja az ember pontosan tudni, hogy kihez jut el, valami hidat sikerül építeni, és egészen egyszerű az üzenet valóban az, hogy jobb adni, mint kapni.
Közben épül a stúdióban a vasárnapi műsor díszlete.
Reggel 9-től este 10:30-ig több rövidebb, hosszabb megszakításokkal fogunk jelentkezni az M1-en, a Dunán, illetve a Dunavördön, de a rádiós kollégák is bekapcsolódnak majd a műsorfolyamba.
December 15-én egésznapos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel zárul majd a Jónak lenni jó akció. Az 500 forintos telefonhívásokból eddig több mint 15 millió forint gyűlt össze. Az 1356-os telefonszámon, vagy a jónaklennijo@mtva.hu e-mail címen folyamatosan várják az adományokat.
Új műsorral jelentkezik ma este az M1, a Bízunk benned című vetélkedőben minden alkalommal egy jó ügyért küzdenek a csapatok. A mai műsorban a világbajnok magyar férfi párbajtőr csapat játszik, a híradó után kezdődik az adás 20 óra 20 perckor.
Első alkalommal a világbajnok férfi párbajtőr vívó csapat küzd azért, hogy a leendő fiatal olimpikonok az olimpicik biztonságban készülhessenek fel életük nagy versenyére.
Neki próbálunk segíteni a leutazásokban, hát ugye azok is nagyon sokba kerülnek, és a felszerelésekben is, hát ha tudunk egy pár forinttal hozzájárulni.
Jön a következő kérdés.
Na jó.
Fordulj el, András, nem szabad látni.
Három. Bízunk benne!
Hol van a NATO székhelye? A Bízunk benne című vetélkedőben minden alkalommal azért küzdenek a játékosok, hogy minél több pénzt szerezhessenek. A nyereményt azonban egy előre kijelölt jótékony ügyre fordítják.
Jótékony célokat teljesítenek azok, akik a csapatokban játszanak, és a csapatkapitány segítségével válaszolnak kérdésekre. Amennyiben helyesek a válaszok, akkor azokat az álmokat, amiért a csapatok küzdenek, azokat megvalósítjuk.
Na, mehet?
Mehet.
Rátonyi Krisztina a világbajnok férfi párbajtőr vívók edzésén is részt vett. A műsorvezető azt mondja, jó ügy érdekében mindig érdemes küzdeni.
Mivel jó ügyért küzdenek jó emberek, és nagyon erősen küzdenek, ilyenkor azt gondolom, hogy az érzelmek még felfokozottabbak, úgyhogy nem kevés könnyű, meg nehéz pillanat is lesz benne.
Minden adásban más célokért küzdenek a játékosok. A Madách Színház csapata például a Baltazár Színház támogatásáért. De benevezett a vetélkedőre egy olyan társaság is, akik a balesetben mozgásképtelenné vált barátjukon szeretnének segíteni. És a nyereményből speciális autót építenének neki. A játék pénteken esténként jelentkezik az M1-en.
Nem sokára kezdődik is, de előtte jön még Zelinka Ildikó a sporthírekkel, aztán pedig időjárás jelentés. Az este ma 10 óra 20 perckor kezdődik, rögtön utána lesz a híradó, várom majd önöket, viszontlátásra!